Isten igét olvasom János evangéliumának a 13. részéből, a 13. fejezet első 17 versét. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jó lehet, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. Vacsora közben, amikor az ördög már szívében sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyek körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, az pedig így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat. Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok mind tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett és ezt mondta nekik: Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem mester és uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az úr, a mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekszetek. Kedves gyülekezet, ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, mindannyian keressük a helyünket. Mondhatjuk azt is, hogy sajátos helyzetbe kerültünk. Kisebb vagy nagyobb mértékben, de mindannyian felkavarodtunk. Lehet, hogy félünk, lehet, hogy kételkedünk, hogy mire ez a nagy szigor. Lehet, hogy dühösek vagyunk egymásra. Egy valami azonban vitathatatlan: krízisben vagyunk. A krízis idején igazán láthatóvá lesz az, hogy kinek mi van a szívében. Előkerül az ember jellemének minden részlete, a gyengeségei, mind az, ami igazán a szívében van. Nem csak a betegség vagy az attól való félelem, hanem akár az azt kísérő hosszú távú társadalmi változások azok, amelyek ijesztőek és teljes mértékben kiszámíthatatlanok. Egy ilyen helyzetben pedig, mint máskor is, de ilyenkor különösen, nagyon fontos Isten elé jönnünk, és mindazt, amiben éppen vagyunk, Isten jelenlétébe hoznunk. A megoldás, amire Isten hív bennünket, nem az, hogy kialakítsuk a mi kis belső lelki, szellemi burkunkat, ahova elmenekülhetünk, kizárva az összes többi félelmet, bizonytalanságot, hanem az, hogy mindent hozzunk az ő jelenlétébe. Jöjjünk Isten jelenlétébe a panasszal, a kérdéseinkkel is, a kéréseinkkel, a kiáltásunkkal, a hálaadásunkkal, és figyeljünk rá. Ugyanakkor ez a mai istentisztelet és az igehirdetés sem arról a helyzetről fog szólni, amiben éppen vagyunk. Mert a fókuszt nem vehetjük le arról, amire Isten hív bennünket, amiben tanít bennünket. Bizonyára hatással van rá, és felteszünk ilyen kérdéseket is, de ma is Isten igéje szeretnénk, hogyha a középpontban lenne. Igehirdetés sorozatban vagyunk benne, és nem lépünk ki ebből, a rendkívüli helyzettől függetlenül. Az elmúlt vasárnap arról beszéltünk, hogy milyen az a gyülekezet, amelyik belülről kifelé irányulva éli az életét, missziói gyülekezetnek tartja magát, és az ő életében a tanítványság milyen szerepet tölt be. Ma pedig arról lesz szó, a második alap értéke a gyülekezetünknek, az gyülekezetünk öt alappilléréből a második, hogy mi a szerepe a szolgálatnak. Milyen gyümölcs a szolgálat, amit Isten népe felhasznál arra nézve, hogy szolgálja az ő urát, és hogy az ő missziói népe legyen. Nagyon sokszor halljuk ezt a szót, és ismerjük is ennek a lejelentését, nagyon sokszor halljuk akár pozitívan, vagy éppen pejoratívan is. Az ige alapján négy kérdést szeretnénk körüljárni. Először, mint egy még bevezetésként, azt, hogy milyen motivációk mozgathatják az embert a szolgálatban. Másodszor azt, hogy nézzük meg, Jézus milyen lelkülettel volt jelen ebben a szolgálatban. Harmadszor, hogyan lehet ez a lelkület a miénk, és negyedszer, mit jelent ma az, hogy szolgálunk a rendkívüli helyzetben mások felé. Mi a szolgálat? Úgy, ahogy a missziót, a szolgálat kifejezést is a nem keresztény világ is kölcsönvette, és mindenfelé használják. Szolgálatnak szoktak nevezni nagyon sokféle tevékenységet, de általában a köznyelvben azt, amikor valaki viszonzás nélkül, viszont szolgáltatás nélkül valamit tesz. Valamit tesz azért, mert szeretne jót tenni. Valamit tesz azért, mert mások igényeire odafigyel, és szeretne azokra reagálni. Valamilyen fajta szeretetből fakadó cselekedetet jelent, amelyre az ember kész és az élete bizonyos pontjain képes. Amit szeretnénk itt az elején leszögezni, hogy a keresztény szolgálat alatt azt értjük, hogyha az ember felismerve azt, hogy Isten szereti őt, és Krisztusban egészen közel jött hozzá, és az ő gyermeke lehet, hálából, ebből a kapcsolatból táplálkozóan tesz másokért. Hálából és szabadon. Szeretnék kiemelni három olyan rossz motivációt, ami mégis jellemezheti az embert a szolgálattal kapcsolatban, ami nem ez a hálából és szabadon való szolgálat. Az első a vezeklés. Nagyon sokszor az ember azt gondolja, felismerve a bűneit vagy a hiányosságait, hogy Isten felé tartozik. Van egy bűn adósága. Nem tiszta az élete, nincs rendben az Istennel. És valljuk meg őszintén, ebben van igazság. A Szentírásból tudjuk, hogy valóban van bűn adósága az embernek az Isten felé. De ahelyett, hogy az Isten kegyelmét elfogadva megértené az ember, hogy ezt Krisztusban elvette, eltörölte az Isten, ehelyett próbálja ő ledolgozni ezt az adósságot. A gonosz szolga példázatában megtalálható ez a motivum, mikor a gonosz szolga azt mondja az urának, akivel nagyon sok ezer talentummal tartozik, hogy légy türelmes, és megadom neked a tartozást. Megpróbál törleszteni, pedig pontosan tudja, hogy sohasem fogja tudni ezt kifizetni. Emögött a gondolkodás mögött egyébként egy hamis istenkép áll, ami szerint Isten egy könyörtelen uzsorás. Egy olyas valaki, aki mindig többet kér, aki a tartozást könyörtelenül behajtja, és akinek valamit törleszteni kell és vezekelni kell, különben könyörtelenül lesújt. A második hamis motiváció a szolgálatra nézve az adok-kapok hozzáállás. Az üzleti hozzáállás. Amikor azt gondoljuk, hogy Istennel lehet bizniszelni. Én szolgálok, én teszek, és ezért cserébe elvárom az áldásokat. Ugye értjük, hogy az előző a vezeklés, az a mínusz 100-ról megpróbálom felhozni nullára, de sose fogom tudni. Ez a második pedig, hogy nulláról próbáljuk felhozni minél többre. Minél több mindent teszek, annál jobban meg fog áldani az Isten. Van is ilyenfajta kereszténynek mondott gondolkodás, amelyik azt hangsúlyozza, hogy szolgálj sokat, adj sokat, adod a magadat Istennek, és akkor majd ő viszont meg fog áldani. Tényleg, mintha lenne egy mennyei bankszámlánk, és ebben a helyzetben a szolgálat lesz a fizető eszköz, Istennel kapcsolatban. És hogyha baj történik, ha tragédia ér minket, akkor feltesszük a kérdést, hogy Uram, nem volt elég a számlámon? Nem szolgáltam már eleget feléd? Hogy érhet engem mindez? Ebben a helyzetben is egy hamis istenképpen van dolgunk, ez pedig az, hogy Isten olyan, mint egy teljesítményorientált szülő. Valaki, aki tényleg nagyon értékeli és megsimogatja a kis fejünket, hogyha jó sokat teszünk. De Isten nem ilyen. A harmadik tévhit pedig, a harmadik rossz motiváció, amikor valamilyen módon a látszatra próbálunk törekedni. Nem tudom, ismerjük-e azt, amikor keresztények leszünk, vagy bekerülünk egy közösségbe, és látjuk, hogy ki hogyan szolgál, és olyanok akarunk lenni, mint ő vagy ők. Látunk egy-két nagyon aktív, nagyon buzgó, nagyon áldottnak mondható keresztény embert is. Azt mondjuk, hogy mi pontosan ezeket fogjuk tenni, mint ő, azért, mert olyannak akarunk látszani, mint ők. Jóknak akarunk látszani. Ez nem a vezeklésről szól feltétlenül, nem arról, hogy meg akarjuk venni Isten jó indulatát, hanem arról, hogy nagyon jónak szeretnénk látszani. Építjük a látszatot, és kifelé nagyon figyelünk arra, hogy ki mit gondol rólunk. Állandóan másokhoz hasonlítgatjuk magunkat. Emögött is hamis istenképzet van, ami azt gondolja, hogy Isten csak az orráig lát, megtéveszthető, és Isten tényleg olyan felszínes, mint a kultúránk. Pedig azt mondja Isten magáról, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Na de milyen volt Jézus, milyen lelkülettel volt jelen az ő szolgálatában? Másodszor nézzük meg ezt. Három nagyon fontos dolog van itt, amelyre ki kell térnünk. Az első az, hogy a lábmosás történetéből nyilvánvalóvá válik, hogy Jézus szerette az övéit. Azért tudott feléjük úgy szolgálni, ahogy tette, mert szerette őket. A legfontosabb motivációja ez volt, így is kezdődik a 13. fejezet. Szerette az övéit a világban, szerette őket mindvégig. Nem azért mosta meg a tanítványai lábát, mert bármit az Istennel való kapcsolatában vezekelni akart, jó pontokat akart szerezni. Nem azért, hogy megmutassa, hogy ő lám mennyire alázatos, hogy majd őróla megírják ezt a történetet, és az majd mennyire jó lesz. A legalantasabb munkát azért végzi el, mert szereti az övéit. A láb megmosása az ókori világban a rabszolga feladata volt. Az egyik legalantasabb feladat. És Jézus fogja, és az összes tanítvány lábát megmossa. Péterét, aki mindjárt elárulja, Júdásét, aki pénzért eladja, az összes tanítványét, akik elhagyják őt, és nem foglalkoznak vele. Nagyon szeretném megtanulni Jézustól ezt az elfogadást. Nem számít, hogy ki az a másik. Szeretem őt, mert az enyém, mert kapcsolódok hozzá. A második dolog a Jézus lelkületére vonatkozóan az, hogy zseniálisan tudta, hogy mikor, minek van az ideje. Nagyon-nagyon jó az időzítés. Nem a szolgálatunk elején tette ezt velük, nem később, hanem az utolsó vacsora idején. És milyen érdekes, hogy János apostol ezt emeli ki, ezt a motivumot az utolsó vacsorának az egészéből. Pontosan tudta, hogy itt ennek súlya van. Dramaturgiailag zseniális az időzítés, hiszen általában azokra a dolgokra emlékszünk, amit a legutoljára történik. Minden jó, ha a vége jó. A finálé marad meg mindig egy darabból, ugye a leginkább. És az utolsó napok egyikén ő megmossa a tanítványai lábát. Rendkívül jó időzítés, ami azért volt lehetséges, mert kapcsolatban volt az atyával, és bizonyára az atya mondta neki, hogy ennek most van itt az ideje. Milyen tanulság van, mit tanulhatunk még Jézus szolgálatából? Azt, hogy mindaz, amit tett, azok nem öncélú dolgok voltak. Harmadszor célja volt ezzel. Jézus szolgálatának a célja az volt, hogy megtanítsa az övéit arra, hogy mit jelent szeretetből szolgálni egymásnak. Mit jelent kapcsolatba lenni. Mit jelent a mester-tanítvány viszonyban nem úgy jelen lenni, mint a többiek? Az apostolokból vezetők lettek. Gondoljuk bele, hogy az apostolok nem sokkal ezután irányítani fognak gyülekezeteket. Egész nagy, ma így mondjuk egyháztesteket, sok száz, ezer ember figyeli őket, és ezeknek az embereknek meg kell tanulni, hogy mit jelent alázattal szolgálni. Nem visszaélni a hatalommal, hanem szeretni az övéiket. Nagyon-nagyon szép látni azt, hogy Jézus megteszi ezt a dolgot az övéiért. És tudjátok miért? Mert szabad. Az az ember, akinek belső szabadsága van, az szabad bármit megtenni. Az az ember, akinek nem kell bizonygatni a mások felé, hogy ő mekkora valaki, az szabad a rabszolga munkáját elvégezni. Nagyon szeretném Jézustól megtanulni ezt, és kérem ezt a szabadságot. Hogyan lehet hát Jézus lelkülete a miénk? Harmadik nagy pont. Az első, vagy a nulladik pont, amit meg kell értenünk ennél, az, hogy Jézus Krisztus szolgál felénk. Minden jó cselekedet és mások felé fordulás lehet pozitív, de amiben különbözik a keresztény szolgálat a többitől, az az, hogy abból fakad, hogy felismerjük, hogy a kiinduló pontja mindennek ez a Jézus. És bár fizikailag ő nem mosta meg a mi lábunkat, de a megváltásban bennünket is megmentett, és lélekben olyan, mintha mi is ott ülnénk a tanítványok sorában. És azzal, hogy önmagát adja értünk, és vállal bennünket az Atya előtt, ezzel ezt teszi Jézus, megmossa a lábunkat. Innen indul minden motiváció, hogy ő szolgál felénk, és tudjátok, most is szolgál. Ma reggel tettem egy bejegyzést a közösségi oldalon, hogy minden reggel 7-től 8-ig imádkozom a helyzetért, a kialakult helyzetért. Máskor is szoktam imádkozni a nap folyamán, de ez egy dedikált idő, és hívok mindenkit, hogy kapcsolódjon hozzám ebben az imádságban, ebben az időben. És olyan jó, hogy ezt úgy tehetem, hogy tudom, hogy közben Jézus Krisztus, a megváltó, esedezik, értünk az Atyánál folyamatosan. Nem csak ebben az időben, hanem folyamatosan. Innen indul minden. És aztán ebből fakadhat a két legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk Jézustól. Hogyha befogadtuk őt, hogyha ő az életünknek az ura, ha átformálja az életünket, akkor onnan fog minden fakadni. És amit tanulhatunk tőle, nagyon egyszerűen az, hogy tanuljuk meg szeretni és elfogadni azokat, akik felé szolgálunk. Nagyon közhelyesen hangzik, de tanuljuk meg szeretni és elfogadni az embereket. És legyünk nagyon őszinték. Ez nagyon nehéz dolog. Persze a szeretet egy döntés, és azt lehet mondani, hogy jó, szeretlek, nem tudlak megváltoztatni, de elfogadlak így, ahogy vagy, de ha a szívünk mélyére nézünk, akkor felismerjük, hogy igazából lényegileg nagyon nehezen tudjuk elfogadni, és behelyettesíthetjük, hogy milyen típusú embert. Aki nagyon más, mint mi, aki pontosan ugyanolyan, mint mi, aki bántott, aki lehetséges, hogy bántani fog. A krisztusi szeretet és elfogadás mindig a mostra és az aktuális állapotra vonatkozik. Úgy fogadlak el, és úgy szeretlek, ahogyan éppen most vagy. És ki kell, hogy mondjam, hogy ez nem fog menni emberileg, ez csak akkor fog menni számunkra, ha Krisztus megtanít bennünket szeretni és átjár. Szerintem nem érdemes erőlködni magunktól, mert ezt nem tudjuk megvalósítani. De ő képessé tesz erre, hogy túllépjünk saját magunkon. Ennek a krisztusi szeretetnek a sajátossága is az, hogy a személyes kapcsolatban és törődésben ugyanakkor ott van a fejlődés. És soha sem hagy úgy, hogy elfogadlak így, ahogy vagy, és semmit nem kell változnod. Minden jó, ahogy van, értjük? Hanem benne van az, hogy és ebben a szeretetben vagy képes a növekedésre, a változásra. Pontosan tudja az, aki gyerekekkel foglalkozik például, hogy igazi változás egy gyermekben, egy sima ember-ember közötti nevelési folyamatban is csak úgy történhet, ha van egy kapcsolat, egy feltétel nélküli szeretet, elfogadás. És ebben a kapcsolatban tudom jelezni és kifejezni azt, hogy miben kéne változnod, mit kéne megpróbálnod, mi az a következő lépés, amit kellene tenni. Ebben a szeretet kapcsolatban mondható el, hogy mi az, amivel én egyébként nem értek egyet. Elfogadlak, ahogy vagy, de ezzel nem értek egyet. Ebben felvállalható ez. Kedves gyülekezet, a jelenlegi helyzet kiváló lehetőség arra, hogy kezdjük el szeretni és elfogadni egymást feltételek nélkül, és várjuk azt, hogy Isten formáljon ezekben a kapcsolatokban bennünket. A második pedig a szolgálatokkal kapcsolatban, amit tanulhatunk Jézustól, a lábmosás története alapján, és amire hív bennünket, hogy vizsgáljuk felül a motivációinkat az ő jelenlétében. Miért teszünk bármit is az ő nevében, de ami a legfontosabb, mi az identitásunknak az alapja, a magva, mi adja a stabilitásunkat. Megdöbbentő Jézusnak nem csak a szeretete, de a szabadsága, hogy mások felé szolgál. És ahelyett, hogy bárki elkezdené most ostorozni magát, hogy jaj, nincs meg bennem a krisztusi lelkület, vagy elkezdené bizonygatni, hogy de én egyébként krisztusi vagyok ám, egyszerűen őszintén feltárhatjuk Isten előtt a szívünket. Igen, Uram, olykor vezeklek. Lehetséges, hogy egyébként mindegyik jellemző ránk. Olykor vezeklek, olykor nagyon fájnak a bűneim, és tehetetlen vagyok, és amikor szolgálok, vagy valahogy próbálok törleszteni, akkor legalább megélem azt, hogy valamit teszek. Oldom a tehetetlenséggel járó szorongásomat. És azért próbálok szolgálni és jó lenni, mert azt gondolom, hogy hát, ha akkor enyhül a te haragod, amitől rettegek egyébként. És igen, Uram, néha próbálok veled üzletet kötni. És szeretném, hogyha emlékeznél az én jó tetteimre. Szeretnék nálad tartalékolni, ilyen lekötött betéteket szeretnék nálad, Uram, mert lehet, hogy lesz az életemnek olyan része, amikor nagy bajban leszek, és szükségem lesz azokra a betétekre. Igen, néha ezért szolgálok, és igen, szeretném, ha mások jót gondolnának rólam. Igen, simán lehet, hogy a látszat számít, és van az a keresztény testvér, akiről te tudod, Uram, hogy ki, akihez hasonló akarok lenni, pontosan olyan akarok lenni, mint ő. És mindezeket oda tárhatjuk Istennel, és azt mondhatjuk, bocsáss meg, Uram, bocsáss meg, amiért félreismerlek, amiért saját magamból indulok ki, és amiért nem tudom átadni magamat ezekben. A szolgálat legfélelmetesebb vonatkozása ugyanis az, hogy el kell engednünk hozzá a kontrollt. Oda kell magunkat adni Krisztusnak, és azt mondani, itt vagyok, Uram, élem az életemet, és szeretnék ebben mindazt, amit csinálok, azzal téged szolgálni. Befejezésül, mit jelent ma, itt és most a szolgálatunk a járvány idején, a nehézségekben? Mit tanulhatunk, és mire hív bennünket Krisztus, aki megmosta a tanítványai lábát? Először is szögezzük le, hogy a szolgálat életforma. A szolgálat nem projekt. Nem egy olyan dolog, amit gyorsan felfutathatunk, és aztán letudjuk. A szolgálat életforma, ami azt jelenti, hogy a legnehezebb dolog azt mondani, hogy az egészet, az egész életemet odaadom neked, Istenem, és mindazt, amit teszek, az legyen szolgálat. Kezdve onnan, hogy amit senki nem lát, tényleg veszem a fáradtságot, és imádkozom. És hordozok másokat. Lehet, hogy nem mondom el nekik másnap, hogy imádkoztam érted, csak megteszem. Azon át, hogy a mindennapjaimat úgy élem, hogy abban megjelenjen a krisztusi szeretet és a szabadság. A mindennapi tevékenységeimet, ahogy rendben tartom az otthonomat, ahogyan odafigyelek a környezetemre, ahogyan nem pusztítom el a környezetemben levő élővilágot, ahogyan tudatosan élek és odafigyelek mindarra, ami a józan emberi gondolkodás is megkövetel. Egészen odáig életforma a szolgálat, hogy nem megyek el szemtelenül amellett, aki szenved, hogy nem hallgatok akkor, amikor ki kell mondani valamiről, hogy ez nem krisztusi, hogy ez nem helyes, hogy Isten másra tanít bennünket. Szolgálat. Amikor észreveszem, hogy mire hív az Isten. Aki számára a szolgálat projekt és nem életforma, az az igazi nehézségek idején valószínűleg megfutamodik, vagy beszűkül, de semmiképpen sem lesz képes nagy, átfogó perspektívában látni az életet. Krisztus arra hív bennünket, hogy mint Isten népe, mint keresztény gyülekezet, mint őt kereső emberek, így legyünk jelen ezekben az időkben. józanul, megfontoltan, bölcsen és várva és kérve az ő vezetését. Figyeljünk oda Istenre, figyeljünk oda magunkra, és figyeljünk oda egymásra. Felelősek vagyunk magunkért, és felelősek vagyunk egymásért is. Nem azért szolgálunk tehát, és nem azért tevékenykedünk, mert azt gondoljuk, hogy Isten majd megment cserébe, hogy kiszabadít a bajból, hanem hálából szolgálunk neki, akinél el van rejtve az életünk, aki az egyetlen egy vigasztalás a mi számunkra. Isten adja meg nekünk ezt az egyetlen egy vigasztalást. Isten adja nekünk, hogy elfogadjuk, hogy megértsük, hogy mit jelent, hogy benne vagyunk elrejtve, hogy hozzátartozunk Krisztusban, és ebből a szeretet kapcsolatból fakadjon a tőle jövő szeretet és szabadság az életünkre nézve. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, te hozzád kiáltunk most ebben az órában, és kérünk, hogy könyörülj rajtunk, könyörgünk a népünkért, könyörgünk az egész világért. Kiáltunk hozzád, Atyánk, hogy Krisztus áldozatáért, az ő érdeméért, az ő kegyelméből szabj határt ennek a csapásnak. Bocsáss meg a bűneinket, Urunk, és szabadíts meg bennünket annak a következményeiből. Kérünk téged, hogy állíts meg a járványt, és add, hogy minél kevesebb szenvedés származon ebből Krisztusért, aki elhordozta a bűneink büntetéseit. Kiáltunk hozzád mindazokért, akik azon munkálkodnak, hogy ez megálljon, nagy bölcsességet, vezetést, erőt, kitartást az orvosoknak és mindenkinek, aki közreműködik, hogy megállítsák ezt a helyzetet. De kiáltunk a mi betegeinkért, az időseinkért, mindazokért, akik félnek, az egyedülállókért. És kérünk téged, hogy add a te békességedet és nyugalmadat a mi országunkba is. Kérünk a vezetőinkért, hogy tudjanak bölcs döntéseket hozni. És addurunk, hogy ne fáradjunk meg az egymás felé való szolgálatban és az imádságban. És ha elfogy az erőnk, ha elfogy a hitünk, ha elfogy a reménységünk, Urunk, akkor te szűj újjá bennünket. Te töltsd fel ezeket a forrásokat. Mert belőled származik, Urunk, Krisztus, tőled fakad az élet, és ebből a forrásból szolgálunk mások felé. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy megtanítottad azt, hogy mit jelent szolgálni. Köszönjük a lábmosás történetét, és add nekünk ezt a lelkületet, és ezt a belső szabadságot, ami abból fakad, hogy feltétel nélkül bíztál az Atyában. Szentlélek, jöjj, és árassz el bennünket. Életnek lelke, taníts meg jól időzíteni, józannak lenni, erőnek, szeretetnek, józanságnak lelke, maradj velünk minden napon. Hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk, amelyekre Jézus Krisztus, ami Úrunk tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Ámen.